Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen ezt a napot, amit Te adtál nekünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Szeretnénk kérni, hogy legyél itt a középpontban. Hiszünk, hogy ha nem vagy velünk, akkor ez az egész egy elég nagy hiába valóság. De Úr Jézus, fordulunk hozzád, kérjünk a Te jelenlétedet, a Te áldásodat. Kérünk, hogy Te legyél az, aki tanítasz minket a mai napon. Látod, hogy mennyire szükségem van rád, hogy elmondjak mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Hagy tudlak téged képviselni, ezt elmondani, amit ezt szeretnél, hogy elmondjak. Látod, hogy ki mire van szüksége. Kérünk, hogy Te legyél az, aki erősítesz minket, tanítasz minket, és kérünk, hogy ezen a mai napon tudjunk egymást erősíteni és bátorítani. Kérünk, így légy velünk a Te dicsőségedért, Krisztus nevében. Amen. Na, Isten hozott mindenkit a Szabad Szombat programra. Tudjátok, hogy a mai témánk az a párkapcsolat. És ez egy olyan téma, hogy ugye sok mindenki érintve van, ez egy olyan téma, amely közel áll a szívünkhez. A film, amit fogunk nézni, amit ugye kapcsolódik a témához, a Zöld Kártya című filmet. Hányan nem láttátok a Zöld Kártya című filmet? Ilyen sokan? Húha! Hát az volt az egyik érv, hogy miért ne hozzunk be a filmklubba, mert mindenki ezt már látta. De többször vetítették a televízióban. Ez egy nagyon aranyos film, és sok mindent lehet kihozni belőle. Remélem, hogy maradtok a filmre, amit 5 órakor fogunk ezt megnézni. Tehát a mai téma a párkapcsolat, és hadd kezdjek azzal, hadd idézem egy verset a Bibliából. Mai napon alig fogok beszélni, nem fogok idézni bibliai verseket, de hadd kezdjem ezzel az egy verssel. Példabeszéd 30:18, Solomon írta, ugye? Tudjunk a Bibliából, hogy ő az egyik legbölcsebb ember, aki élt ezen a világon, ugye? Ő kiáltott az Istenhez, hogy adjon neki bölcsességet, és az Isten ezt megáldotta. És ez, amit mond a világ egyik legbölcsebb ember. Ez a három dolog csodálatos nekem, sőt, 4 dolgot nem értek. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leányával. Leányjal. Most, ha a világ legbölcsebb ember nem tud mit kezdeni, hogy egy férfi hogyan udvarol egy lánynak, akkor én mit fogok mondani, ugye? Tehát veszélyes területen járunk a mai napon. Tehát félelem és rettegésével állok itt előttetek. Remélem, hogy tudok valamit összeszedni a bibliai bölcsességből, vagy a bibliai igazságokból, hogy beszéljünk erről nagyon, nagyon fontos témáról. Hadd kezdjek ott, hogy a szívedben, ha a szívedben lakozik egy vágy, hogy de éljél egy intim kapcsolatban valakivel, hogy osztanál az életedet valakivel, egy valakivel, az egy nagyon jó vágy. Az egy nagyon szép vágy. Honnan ered? Hát Isten teremtett téged az ő képmás után, ugye? Az ő képmás után vagy teremtve, és a Szent Háromság Isten, ő már lakozik egy intim kapcsolatban. Az Atya, Fiú, Szentlélek. Ők már boldogok egymással, és mi vagyunk teremtve az ő képmás után, és mindegyünk, a mi lelkünk vágyunk arra, hogy mi kapcsolatban éljünk Istennel. És a mi szívünk nyugtalan, ameddig nem éljünk kapcsolatban Istennel. Az Isten így teremtett minket. És a sok-sok nyugtalanság az életünkben azért van, mert mi keresünk a boldogságot sok-sok mindenben, de csak Isten tudja ezt adni, amikor kapcsolatban éljünk vele. Ő ezt a vágyat tette mi szívünkben, hogy kapcsolatban vagyunk vele. És ez a vágyakozás egy kapcsolatra másokkal, egymással, ez is nagyon-nagyon fontos. De abból fakad, hogy próbáljunk betölteni valamit, amit Isten, csak Isten tud. Tehát jó a vágy, ha akarunk egy intim kapcsolatban lenni egymással, és az Istennel, mert az Isten helyezte ezt a mi szívünkben. Ő akarja adni ezt a boldogságot, ezt az intimitást, hogy mi ezt tudjunk továbbadni másoknak, egy valakivel, egy mással osztani az életünket. Tehát Isten az, aki kigondolta a házasság intézményt. Ugye Istentől van. És ő felállított egy csodálatos, szép intézmény. Én most már 15 évig házasságban élek. Sipos Tünivel, magyar feleségem van. Én eredetileg amerikai vagyok, de 11 évig szolgálunk itt Magyarországon. Két gyermekünk van, 11 éves és 9 éves két lányunk van. És fogok utalni a mi kapcsolatunkról az előadás közben, de kezdjünk ott, hogy a házasság, mint intézmény, amit Isten létrehozott, kicsit beszéljünk erről, hogy először kulturálisan milyen állapotban vagyunk. Hogy néznek ki a kapcsolatok a mai világunkban, itt Budapesten, Magyarországon, és majd egyre konkrétabban szeretnénk beszélni, hogy hogy néz ki egy kapcsolat. Jó? Tehát kezdjünk el. Hogy a mai világban azt kell, hogy mondjuk elsősorban, hogy egyre többen, egyre kevesebben házasodnak össze, egyre többen nem érdekli a házasságot, ugye? Egyre többen nem érdekli ez az intézmény. Magyarországon, nem tudom, hogy tudjátok, hogy régebben évente körülbelül 100 000 esküvő volt Magyarországon, nem is túl régen. 20 év ezelőtt. De most évente hány van? Valaki tudja körülbelül hány van? 43 000? Akartam mondani 50 000 körül. Akkor még lejjebb ment. Aha. Tehát a felénél tartunk. Sokan azt mondják, hogy nem papíron múlik, ugye? És összeköltöznek együtt. Együtt élnek. Majd fogunk erről beszélni, hogy ez egy nagy divatos, nagy trend, hogy minek kell összeházasodni, ugye? Ha nem vagyunk boldogok, akkor miért akarjunk itt ilyen együtt élni, és úgy tenni, mintha boldogok lennénk? Tehát inkább váljunk el, ha nem vagyunk boldogok. Tehát sokkal kevesebben és sokkal későbben házasodnak össze. Régebben az átlag év az ilyen 20 és 22 éves között házasodtak össze Magyarországon. Most az átlag az 28 és 30 év között házasodnak össze. Ezt a programot úgy neveztünk, hogy szabad szombat. Legyen egy hely, ahol egyidőállók tudjanak találkozni, ismerkedni egymással. És majdnem neveztünk ezt a programot, hogy hu-ha. Tök jó lett volna a név. 20-as, 30-asok. De ahogy teltek az idő, hogy sok 40 évesek jönnek a programunkon. És akkor mit neveznék ezt a programot? Hú-ha, ne? Tehát, de majdnem. Azt is kell, hogy mondjuk, hogy sokkal többen elválnak, ugye? Most hol tart a statisztika? A legutóbbi statisztikák tudjunk, hogy körülbelül 50% az esküvők válásban végződnek, ugye? Ukrajnban 70%. 70% a házaspárok elválnak egymástól. Borzasztó. Ez a magasabb százalék, meg vagyok győződve, hogy itt is lesz egy-két pár éven belül, hogy itt is kb. 70% lesz a válás. Ami történt, hogy alakult ki egy szingli kultúra. Ugye alakult ki egy szingli kultúra, azt látjuk magunk körül Budapesten. Németországban, a nagyobb városokban, Hamburg és München, stb. Minden második lakásban él egy egyidőálló. Körülbelül 50% Budapesten is. 50% az emberek, azt olvastam a HVG-ben nem régen. Manhattanben, ahol vannak azok a magas felhőkarcolók, 70% az emberek Manhattanben szinglik. Egyidőállók. Mi történt a családdal? Azt látjuk, hogy az emberek el vannak szigetelve egymástól. Elhidegült a társadalom több értelemben. Elfogyott a szeretet. Ugye? Az emberek nagyon sokan konfliktusokban élnek az életüket. Vagy otthon, tele vannak konfliktusokkal, amit nem tudnak kezdeni, vagy rengeteg a konfliktus ugye a munkahelyen. Mondhatjunk ki nyugaton, hogy igenis nagyon nagy bajban vagyunk. Mert egy gyerek otthon tanulja, hogy hogyan kell kezelni ugye konfliktusokat. Otthon kapja egy modellt, hogy anya és apa hogyan veszekedtek, vagy hogyan tudtak kibékülni, ugye? De ha a családok szét vannak menve, akkor a gyerek hogy tud tanulni? Hogy fog képviselni a békességet? Hogy tudja kezelni a konfliktusot az ő saját a házasságában? De igenis nagy baj van. Sokkal többet kellene erről beszélni. De most, hogy mondjam azt, hogy amikor szoktam beszélni erről, a szingli kultúráról, az én barátaimmal, ismerőseimmel, akik házasok, akik egy kicsit idősebb nálatok, ugye? Mert én 44 éves vagyok, tehát egy kicsit mégiscsak van majdnem egy generáció különbsége mai fiatalok között. Sokszor megítélik ezt a fiatal generációt. Mit mondanak? Mit szoktak mondani? A mai fiatalok önzőek, ugye? Csak magukról tudnak gondolkozni. Azért nem házasodnak össze, mert mindig akarják magukat megvalósítani. Ugye? Még egy diploma kell. Vagy még egy nyelvet kell tanulni. Nem érek rá egy komoly kapcsolatra. És ezt szokták mondani nagyon sokszor, hogy inkább így beszélnek a fiatalokról, ugye? Csak az önmegvalósításról törődnek. Amikor építkeztünk, elmentem a Diego-ba, és aki foglalkozott velem, szörnyeget néztünk, más ilyen dolgok a Diego-ban, nem mondom, hogy melyik, de ott voltak a gyermekek, a gyerekek mellettünk, és ez az előadó beszélt magáról, és látod, hogy a mi gyermekünk kicsit idegesítette őt, és kezdtem kérdezni, hogy hát milyen az ő élete, és látom, hogy nincsen gyűrű, és hát én nem bírnám ki a házas életet, az nekem nem való. Én el sem tudom képzelni magamat egy nő mellett, vagy hogy gyerekkel lenne körülvéve, ez borzasztó lenne. És akkor ő kezdett beszélni az ő saját életén, hogy alig várja mai esti randi, mert meghívott hozzá magához egy nő, és alig várja, hogy ugye, hogy fog ez az este lezajlani. Most nem mondom el nektek, hogy miket mondott. De ez egész élete erről szólt. Annyit tudod látni, hogy a következő randi milyen jó lesz neki. Most azt le tudom nyelni, ha mondjuk egy 20 éves fiatal srácról van szó, vagy egy 30, de ez 42 éves volt, és nem is volt egy vágy, hogy ő összeházasodjon. Ez a szingli kultúra, amiben élünk. És különbséget kell tenni a szingli és az egyidőálló között, majd egy kicsit erről beszélni fogunk. Azt mondják, hogy nem akarnak felnőni ez a generáció, ugye? Hosszabb az a korszak, hogy valaki, hogy mondják ezt, pubertál és összeházasodik. Az adolescence, az az angol szó, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, adolescence. Hát, több, mint teenager. Az adolescence az, hogy meddig nem házas. És régebben ez az a kor, hogy valaki vágyik a szexre, és összeházasodik az én, mit tudom én, 5-6-10 év. De most már hosszabb ez a korszak, és az emberek nem házasodnak ezt össze. Nem akarnak felnőni olyan értelemben. Valaki látta, és azt szokták mondani a szinglikről, hogy ez a generáció lusták. Tehát az egyidőálló férfi főleg, nagyon jól érzi magát otthon, ugye, ahol az anyuka vigyázik rá. Hogy hívják ezt? Mama Hotel, ugye. Lakik a Mama Hotelben, majd mama mos és főz, és főz neki, ugye. De sok összetevője van annak, hogy miért nem házasodnak össze, vagy hogyan néznek a házasságról egyáltalán. Valaki látta azt a filmet, A szabadság útjai. Szabadság útjai, Leonardo DiCaprio és Kate Winslet van ebben a filmben. És ez egy nagyon érdekes film. Ők összeházasodnak ebben a filmben, de állandóan harcolnak az ellen, ez a film az 50-es években játszódik, az ellen harcolnak, hogy legyen nekik saját házuk, kertesház, gyermekük, mert az a magány, vagy az az unalom. El se tudják képzelni rosszabb életet annál, az ilyen unalmas élet, és ez a házaspár állandóan vágynak jobb dolgokra. És ez a film, sokan szeretik ezt Magyarországon nézni, nekem nagyon undorító volt, mert nagyon-nagyon lenézik azt az 50-es évek kultúra, ahol egy férfi tudott egy fizetésből fönntartani egy házat, hogy a feleség nem kellett dolgozni, és tudták ugye gyermekeket nevelni egy fizetésen. És ez a film azt akarja, az egy borzadály volt, az a kor, az egy borzasztó dolog volt. Én azt mondom, hogy az... én egy kertes házban lakok, és én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy az én gyermekeim tudjanak játszani, nem a trolli előtt, hanem a kertes házban, békességben. De sokszor ezt látjuk a kultúrában, hogy nem értékelik a családi életet. De most nem annyira látom a helyzetet így. Szerintem ez ilyen fél igazságok, amit szoktunk mondani erről a generációról. Rá akarnak kenni a felelősséget az emberekre. Én inkább óvatos vagyok ezzel az ítélettel. Inkább azt mondom, hogy ez a generáció sokkal óvatosabb. Ugye? Miért? Mi az, amit a ti generáció látott nagyon sokat? A vállás, ugye? A problémák, a konfliktusok. És nagyon sok fiatalokban van az a görcs, ha én összeházasodok, milyen garancia van, hogy én nem fogok elválni? Hogy az én házasságom nem lesz szörnyű, mint az én szüleim, ugye? Tehát sokan jönnek elvált családoktól, vagy rossz családi mintát kaptak. Most jut az eszemben, hogy éppen hónap este meghívtam Bietor bágyra hozzánk egy amerikai lelkész, aki ezen a múlt héten találkoztam, voltam egy nemzetközi konferencián, és hallottam egy szenzációs előadást a családról. És nagyon jó volt a család, az ő előadás. Nem kértem, hogy ő eljöjjön Bietor bágyra hónap este, hogy tartson az ő előadást, mert amikor ő közben tartott az ő előadást az ő családjáról, 5 gyermeke apa, az ő egyik lánya, 21 éves, ült a hátsó padon. És az ő előadás után hozzáfutottam a lányhoz, és megkérdeztem, hogy dehogy élted ezt át, amiről ő most beszélt a ti családotokról. És annyira jó volt beszélni ezzel a 21 éves kiegyensúlyozott egyetemistával, hogy milyen volt neki élni egy nagyon szolid családban. Amerikában most a statisztikák az, hogy keresztény családok, a gyerekek, akik felnőnek és mennek az egyetemre, 70% elveszítik az ő hitüket, amikor az egyetemre érnek. Ugye, mert a legtöbb professzor ateista, stb. És ez a lány nagyon-nagyon erős hite van, annyira tele van szeretettel, és holnap este alig annyira várom, hogy ők elmesélik, és beszélnek az ő családi életről. Meghívtak az egész gyülekezetet, és az ifisek, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek ott, mert annyira jó volt hallani, hogy tényleg lehet egy kiegyensúlyozott családban élni, ami olyan ritka a mai világon. Úgy is látom titeket, ez a generáció, hogy azért nem házasodnak össze nagyon sokan, vagy kevesebben, ugye, mert nagyon sokan, vagy nagyon nehezen lehet eljutni a saját lakásatokhoz, ugye? Baromi drágák a lakások, nincsen elég pénz, hogy vegyünk meg a saját lakásunkat, vagy sokan olyan keményen dolgoznak multinacionális cégeknél, ez egy baj, ugye? Ezek a cégek kérnek, hogy igenis 60 órát dolgoznak, és alig van energia belefektetni egy kapcsolatban. Tehát az ítélkezés helyett az egyház, vagy az én generációm inkább segítséget kellene nyújtani. Az ítélkezés helyett kellene valami tenni, csinálni. Ahogy mondtam, nem sokat fogok idézni a Bibliából, de mondom, hogy a Jeremiás 29-ben olvashatunk itt egy segítséget. Jeremiás 29, az Isten népe, ők Babilon fogságban vannak. És milyen tanácsot mond Isten az ő népének? Mit mond nekik, amikor a közben fogságban vannak? Valaki tudja, hogy még ígéről beszélek itt? Jeremiás 29. Isten azt mondja az ő népének, hogy házasítsátok meg a fiatalokat. Segíts nekik, hogy szaporodjanak. És én úgy vagyok vele, hogy igenis, ahelyett, hogy az egyház ítélne a fiatalok felé, azt mondom, hogy az egyháznak sokkal, de sokkal több programokat kellene szervezni. Hogy igenis, az egyidőállók, és nem is azt a szót használom, hogy fiatalok, hanem az egyidőállók tudjanak egymással találkozni. Sokkal több tanítást kellene leadni, konfliktus kezelés, párkapcsolat, stb. De nekünk mindent kellene megtenni, mert ez nem elég, ha valaki jár egy kis ifjére, ahol 8-an vannak, vagy 10-en vannak. Kellene sokkal nagyobb programok, hogy egymással tudjátok találkozni. És ez az egyik oka, hogy miért van ugye Szabad Szombat Filmklub. Az egyik oka az, hogy menjen tanítás, biblikus tanítás, és mindenféle témáról beszélünk, haragkezelés, stresszkezelés, barátság, nem csak párkapcsolat, és filmeket nézünk, de nagyon örülök, hogy például a Biblia Házasság Gondozó Szolgálat ez a program mögött áll, és támogat minket. Minden havonta adnak pénzt, hogy legyen egy olyan alkalom, mint ez, hogy nem csak házasság problémákkal foglalkozunk, hanem tudunk felkészíteni az egyidőállók a házasságra. Tehát a Biblia Házasság Gondozó Szolgálat az egyik szponzor ennek a programnak. De most a kérdés az, hogy a mai napon, hogy hogyan lehet felkészülni a házasságra. Vagy hogy néz ki egy jó kapcsolat? Miből áll egy jó kapcsolat? Vagy hogyan tudjam azt, hogy én most egy jó kapcsolatban vagyok? Vagy lehet, hogy a kapcsolat, amiben vagyok, nem annyira jó, és lehet, hogy jobb lenne, hogy szakítsak vele, mielőtt ugye kössünk házasságot. Tehát az egy nagyon nehéz kérdés. Erről szeretnék beszélni mai napon, hogy hogyan lehet készülni, és hogyan lehet kicsit megvizsgálni, hogy akkor mit csináljak itt, ha már kapcsolatban vagyok. Tehát szeretnék belevágni egy témában. Kezdjünk az elején, az ismerkedésnél, ugye? Párkapcsolat. Ez a legizgalmasabb, ugye? Amikor kezdnek ismerkedni egymással. Fiú veszi a bátorságot, ugye? Mondjuk itt, mint filmklubban, vagy a szabadszombaton. A fiú veszi a bátorságot, kinéz egy lányt, ugye? Vagy mondjuk, hogy már kicsit beszélgetett, vagy hallott, hogy hogyan gondolkozik egy kis csoportban, és tetszik neki. És a fiú veszi a bátorságot, és oda megy, és megkéri a lánynak a telefonszámát, hogy esetleg fel tudnának hívni. Ez egy nagyon bátor lépés egy fiútól, ugye? Mert mi férfiak nagyon félünk attól, hogy ha visszautasít, akkor végem van, ugye? És ez egy nagyon nagy kockázat. Most a lány ilyenkor hogyan kellene viszonyulni, reagálni? A Jane Austennak a könyve, amilyen alapján csináltak a filmet, az Értelem és Érzelem, ezt a kérdést feszeget, és szerintem zseniális ez a film, ahogyan bemutatja két testvér, két lány, ugye? Van az idősebb testvér, és van a fiatalabb. És a film, amit már megnéztük a filmklubban természetesen, nagyon szuperül bemutatja a két véglet, amit a Jane Austen akarja visszautasítani. Ha egy lány, vagy egy fifi lép, akkor a lány hogyan kellene reagálni? Valaki emlékszik erről? Jane Austennak a Értelem és Érzelem filmre? Ugye? Az idősebb lány ilyen prűd volt, ugye? Ilyen sztoikus. Nem mutatott ki semmiféle érzelem. Majdnem, hogy ez a keresztény viselkedés, hogy majd a fiú neki kell lépni. Tizet, mielőtt én lépek egyet, ugye? De most ez az egyik extrém. De mi volt a másik extrém, amikor a lány kezd manipulálni, és kezd vezetni, és kezd kicsit vadászni a fiúra. Az se jó, ugye? Tehát az is egy kicsit túl extrém. Tehát a film szépen mutatja, hogy a fiú lép, és a nő vagy a lány neki kell egy kicsit bátorítani. Igen, merjél kockázatot válni, azaz, jó lépés. Tehát itt ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a lány is biztatja a fiúkat, ugye? Mert mi az, amit látok a mai társadalomban? Sajnos nagyon sok férfi nagyon passzív, ugye? Nagyon-nagyon passzív. És nem vesznek a bátorságot, és nem lépnek a lányok felé. Hallok egy áment, lányok? Igen. Ez egy állandó probléma. Bíztani kell a fiúk, hogy lépjetek már. És így a lányok
Biblia nem azt akarja, hogy a nők vezetnek, de mégis lehet erősíteni és bíztatni. Tehát az ismerkedés nagyon izgalmas. Valaki látta azt a filmet, hogy mielőtt fel kell a nap, Ethan Hawke van benne, tegyetek fel a kezetek, egyik kedvenc filmen nagyon ajánlom nektek, ez a film arra szól röviden, hogy van egy amerikai srác, vonaton van, és azt hiszem, hogy Budapesten volt, és megy Bécsbe, és ki fog repülni vissza Amerikában a következő reggel, de a vonaton találkozik egy franciai lányjal. És kicsit beszélgetnek, de megérkeznek Bécsbe, a lány tovább fog menni Párizsba, ő leszáll a vonaton, de gondol egyet, és visszamegy a vonaton, és azt mondja neki, figyelj, nem akarsz tölteni velem a napot, én úgyis kimegyek, visszarepülök holnap reggel Amerikába, soha nem fogunk többet találkozni, miért nem beszélgetjünk ezen a mai napon. És a lány gondol egyet, és lelép a vonatról, és a film arról szól, hogy ők hogyan ismerkednek azon a napon. És gyönyörű szép beszélgetés. Annyira csodálatosan, amiről beszélnek. Tehát ezt a filmet nagyon ajánlom, és mielőtt fel kell a nap, van egy folytatás ennek a film, amit nem annyira jó, miután lemegy a nap. Mielőtt lemegy a nap. Tehát ez mielőtt fel kell a nap, ugye, mert ő elutazik a következő reggel. Ezt a filmet is megnéztük a filmklubban, és nagyon-nagyon jó. Na most, egy barátság hogyan alakul ki két ember között? Hogy néz ki, amikor elindul egy barátság? És ez most igazán két férfi között is lehet. Amikor közösen örülnek valaminek, amikor közösen mind a kettő örülnek neki, vagy amikor közösen profitálnak. Két kolléga, mind a kettő mérnök, és beszélnek mérnöki dolgoktól, és egymástól tudnak tanulni dolgokat. Ez is egy ilyen közös barátság lehet, mert közös az érdeklődés, és közös az öröm, egy közösen profitálnak. De az igazi barátság akkor indul el, mondja C.S. Lewis, amikor beszélgetesz valakivel, és többször azt mondja, hogy de is, és kiderül, hogy a másik ember hasonló dolgokat szeret, mint te. Kicsit hasonlít rád. Ugye, mert mindig szeretjük azok az emberek, akik hasonlítanak magunkról, ugye? Egy fiú és egy lány beülnek egy cukrászdába, és az egyik rendeli a pincét, hogy kérek egy Earl Grey teát, a citrommal, és mézzel, és egy dobos torta. Ja, te is szereted dobos torta, az az én kedvencem, ugye? És amikor tudunk rácsodálkozni, hogy ja, te is szeretsz a hegyekben mászni, vagy ja, te is olvastad a Francis Fukuyama-nak a Bizalom könyv, az én kedvenc könyvem, ugye? És amikor csodálkozunk, hogy a másik is ugyanazok a dolgokat szeret, mint mi, akkor ez mindig nagyon jó érzés, hogy te is szeretsz sportolni. És minél több ilyen élmény van, amikor rádöbbenünk, amikor valaki ezt a filmet nézett, az is az én kedvenc filmem, vagy ja, de is szereted a U2-nak a zenét, vagy most mondtam valamit, akkor az emberek már rögtön van egy ilyen nagyon jó érzés, hogy ezzel valakivel nagyon jobban leszek. Tehát ez az érzés, hogy végre, hogy találtam valakit, aki hasonlít rám, vagy ez az érzés, hogy van egy közös öröm, ez az alap egy kapcsolatnak. És azért a házasság előtti való szex, ugye egy csapda, ugye? Mert a szexben én csalás, ugye? Ja, ez neked is okoz örömet? Nekem is okoz örömet. Tehát ez egy fantasztikus dolog ez a szex, ugye? De elvesz, hogy kezdjünk ismerkedni egymást. Azt gondoljunk, hogy közös az öröm, és mind a kettő szeretjük ezt, de hogy ne, ugye? De pontosan abban becsapjuk magunkat, és elvesz az igazi kapcsolatot, hogy ismerkedjünk egymással. Tehát a szex a házasság előtt, az tönkre teszi a kapcsolat. Mert azt gondoljunk, hogy ismerkedjünk egymással, de valójában nem. Tehát sok munka az ismerkedni valakivel nagyon alaposan. Tehát bármennyire jó érzés az, hogy ez valaki ismerek, és úgy néz ki, hogy hasonlítjunk egymásra, mondjuk egy 18 óra beszélgetés után, mint ebben a filmben. Bármennyire jó érzés ez,
ez nagyon-nagyon kevés. Ugye nagyon-nagyon kevés, hogy mondjuk azt, hogy én ismerem a másik embert. Egy igazi kapcsolat két ember között alakul ki, amikor két ember kezd ismerni a különbségek köztünk, ugye? Az egy dolog, hogy sok mindenben hasonlítunk egymásra, de egy kapcsolat akkor kezd elmélyülni, amikor felismerjük, hogy mennyi különbségek vannak köztünk. Amikor kezdjük ismerni a másiknak a karakterét, és amikor együtt kezeljünk a konfliktusokat. Tehát ez a három dolog, ha lenne annyi időnk, akkor ezen a három dolog átmennénk. A másiknak a karakter fogunk megnézni, a különbségek és a konfliktus kezelés. 3K. A harmadik K a konfliktus kezelés, arról nem fogunk beszélni a mai napon. Azért, mert ez úgy is fogunk augusztusban egy egész szabad szombatnap fogunk beszélni konfliktusokról, és tehát sajnálom, ha valaki most éppen egy nagy konfliktusban van, de gyertek vissza augusztusban, és ezeket megoldjuk, garantálom. De azon a nap tényleg nagyon, nagyon izgalmas napunk lesz, majd fogunk felosztani mindenki kis csoportokban, és ilyen jelenletek lesznek egész nap, hogy különböző konfliktusokat fogunk elővenni. Tehát mi a lényegét? A különbségek és a másiknak a karakter nem derül ki egy jó beszélgetés közben. Egy 18 óra beszélgetés után se derülnek ki a különbségek vagy a másiknak a karakter. Az nagyon-nagyon kevés. Tehát sok idő kell hozzá, hogy valójában megismerjük a másik embernek a karakterét, ugye? Tehát szeretnék kezdeni az elsővel, a különbségek. Azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor kezdjünk ismerkedni a másik nemmel, akkor minél több különbség van a kettő között, bármennyire jó esik, hogy hasonlítunk sok mindenben, a különbség az adja a misztérium az egésznek, ugye? Kiderül, hogy hey, ez az élet nagyon más, ugye? És van egy bizonyos misztérium. Ő hogyan gondolkozik? Fel sem tudom fogni, hogy ő mit érez ilyenkor, ugye? És ez a misztérium, a nemek nagyon mások, de amikor találkozol egy valakivel, ami nem hasonlítok semmiben, akkor az nagyon vonzóvá teszi. Ez mindig bejött az én életemben. Tudjátok, hogy az én feleségem magyar, de mi 27 évesen összeházasodtunk. Az egyetemi évek alatt megtértem 22 évesen, és amikor éppen megtértem a Timotész társaságban, akkor volt egy barátnőm, aki fekete volt, vagy néger volt, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Egy nagyon gyönyörű, szép, intelligens újságíró lány volt, és kellett nekünk dönteni, hogy vállaljunk ezt a különbséget? Mert ugye Amerikában nem annyira elfogadott, legalább St. Louisban, konzervatív területen, New Yorkban az más, de nagyon-nagyon érdekes volt, amit az Isten ott munkálkodott az életünkben. Tehát a másság az mindig vonz. Milyen lehet a másik? Hogyan gondolkozik? Na most, a másság, a különbségek, ha valaki gondolkozik azon, hogy összeházasodnék valakivel, akkor ugye van egy ilyen jegyes oktatás, ahol tesztek vannak. És ezek a tesztek azért vannak, hogy kiderítsen, hogy milyen sok különbség van a pár között, ugye? Mert amióta csinálnak ezt a jegyes oktatást, ez már be van bizonyítva, hogy minél több különbség, annál nehezebb lesz az a házasság. Ugye? Minél kevesebb a különbség, minél több dologban hasonlítanak egymásra, egyre könnyebb lesz az a házasság. De ha valami könnyű, mert sok mindenben hasonlítanak, az nem biztos, hogy jó, ugye? Az lehet, hogy unalmas. De ha sok a különbség, akkor biztos, hogy nehéz lesz az a házasság. De nem biztos, hogy rossz, ugye? Azt tudom mondani, hogy az én saját életemben Tünni és én összeházasodtunk, és mi ezt a tesztet kitöltöttünk. Ez a teszt úgy nevezik, hogy prepare and enrich. A magyar címe, mert nem régóta ezt lefordították magyarra, az a címe, hogy ketten együtt. És ezt le lehet tölteni ezen a magyar weboldalán, ketten együtt. És ilyen 130 kérdésből áll ez a teszt. És több kategóriák vannak, hogy mit szeretsz csinálni a szabadidődben, milyen családi háttered van, szülők elváltak, stb. Vagy hány gyermeket szeretnél, vagy milyen a vallási háttered. És könnyen lehet összeállítani, ugye, hogy milyen különbségek vannak a kettő között. Mert nincsenek én objektív, ez a helyes válasz. Hány gyermeket szeretnél? És ha az egyik leírja, hogy négyet, és a másik egy, vagy nulla, akkor rögtön lehet kideríteni, hogy itt különbség van, nézeteltérés van, és így meg kell beszélni, ugye, hogy mi lesz a helyzet. Most ez a teszt nagyon ajánlom mindenkinek, csak az a baj, hogy nagyon amerikaias, ugye, nem magyaros, hogy hol szeretsz nyaralni, a hegyek között, vagy a tengerparton? De én csináltam egy magyar változat ennek a tesztnek, és ennek a teszt, amit csináltam, kb. 70 vagy 80 kérdés van, és ott hátul van, Viki, ha felemeled, ott azon az asztalon van, és ha valakinek érdekel ez a 80 kérdés, és kideríteni, hogy milyen különbségek vannak, akkor ott fel lehet iratkozni, leírja a nevedet, e-mail címet, és majd ezt elküldjünk nektek e-mailben. Baromi érdekes ez a vizsga, ugye? És ahogy mondtam az előbb a Tündivel, hogy Tündi és én sok-sok mindenben különbözünk. A személyiségünkben különbözünk, a családi háttér, hogyan nevelték őt, hogyan nem nevelték engem, de sok mindenben különbözünk. És ez egy nagyon jó teszt rámutatni, hogy hoppá, itt gáz lesz. És sokszor a jegyességben ugye, egy pár fölveszi a rózsaszínű szemüveg, és azt gondolják magukról, hogy mi mindig boldogok leszünk, ugye? Azt gondolják, hogy a mi házasságunkban mi nem fogunk veszekedni, mint a többiek. Lehet, hogy ez a naivitás, vagy ez a rózsaszínű szemüveg, lehet, hogy ez jobban van Amerikában, nem tudom, de szerintem itt is, ha valaki szerelmes, akkor valahogy én nem foglalkozik a másiknak a bűnével, ugye? És minden szuperül néz ki. Hát vigyázni kell itt, ugye? Vigyázunk kell, hogy rózsaszínű szemüveget veszünk magunkról. Emlékszem Amerikában, hogy amikor Tünni és én csináltunk jegyesoktatást egy házaspárral, vagy egy jegyespárral, hogy próbáltunk jó magyarosan festeni a valóság nekik, hogy a házasság az nagyon nehéz lesz. Fel kell készülni. És hatszor jöttek hozzánk, és olyan vidámok voltak, szerelmesek voltak, és minden alkalman, vagy a Tünni, vagy én, elmondtuk neki, hogy nagyon nehéz lesz, ez a valóság, fel kell készülni. És amikor elmentek, mindig mondtunk egymásnak, hogy többet ne csináljunk ezt. Ez borzasztó. Miért akarjuk elrontani az ő jó kedvüket? Szerelmesek, hagyjuk őket. Következő alkalom, ugyanaz történt, megint az a reális, cinikus, nagyon nehéz ez, kemény lesz, fel kell készülni. És ezt mindig csináltunk. És akkor a Mike, elmentek a Nász útra, találkoztunk egy pár hónap múlva. És gondoljátok, mit mondták nekünk? Köszi szépen, hogy felkészítetted minket, olyan boldogok volt. Mit mondták? Miért nem mondtátok, hogy mennyire nehéz lesz a házasság? Tehát valahogy, amikor a rózsaszínű szemüveg rajtunk van, akkor majdnem, hogy hiába mondjuk a dolgokat. Azért is nagyon fontosnak tartom a jegyesoktatás, hogy kiszúrjuk azok a házaspárok, akik tényleg nem illenek egymáshoz. De annál fontosabb az, hogy egy fiatal házaspár járjanak egy házaspári hét, az első év a házasságban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a házasságban az első éven tegyenek le az alapokat. Mert nagyon könnyű rossz szokással kezdeni a házasságban. És rögtön az elején le kell tenni, mik a jó szokások, hogy fogunk mi élni az életünket. Tehát minden kapcsolatban óriási a különbségek a nők
és a férfiak között. Ha valaki szeretne tovább olvasni erről, szerintem a legjobb könyvet erről a biztos ismeritek, a férfiak Marstól vannak, és a nők Vénusztól vannak. Ez is le van fordítva magyarra. John Gray a szerző. Nagyon-nagyon jó könyv ez. Tehát nagyon mások a nemek. Rengeteg mindenben másképpen vagyunk. Minden ketten Isten képmására vagyunk teremtve. Tehát van egy bizonyos egység, de mégis nagyon mások vagyunk. Amit azt jelenti, hogy a férfiban látjuk valamilyen különleges Istenről, és a nőben látjuk valami különleges, ahogy a nő is képviseli az Istent. És az egyik trükk egy házasságban, vagy egy kapcsolatban, az, hogy értékelni ezt a különbséget, ugye? Mert így egy férfi és egy nő tökéletesen mi kiegészítjük egymást, ugye? És azért nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek az én feleségemért. Tünni és én nagyon-nagyon mások vagyok, majdnem mindenben. És ez sok feszültséget okoz, amikor van egy romantikus este, és ő odalép a zenéhez, és beteszi egy kis klasszikus zene, és azt mondja, hogy hol van a rock zene? Inkább egy kis rock zenét tegyünk bele. Tehát mindenben lehet vitatkozni, mert mindenben mások vagyunk. De a tündivel olyan sokszor egy eseményt élünk át, vagy egy beszélgetésben voltunk valakivel, vagy elmentünk valahova. Beülünk a kocsiba, és megbeszélünk. És amit ő látott, és amire én figyeltem, ez két különböző világ. És annyira jó, mert tényleg olyan sok mindent tanulok tündítől. Erre nem is gondoltam. És fordítva, legalább remélem, hogy fordítva. De ez annyira fontos, annyira szép, hogy annyira másképpen közelítjük ezt a világot, ugye? Mi férfiak, mi tényeket közölünk. Valahogy mindig racionális gondolkodásban vagyunk. A nők inkább érzelmek közölnek. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy eseményen átmenjünk, és a nők ugye az érzelmi részét fognak. A férfiak valami ilyen tény, ugye? Biztos hallottátok azt a vicc, amikor ugye egy a nő kinéz, a feleség kinéz az ablakon, és azt mondja, jaj, megint esik az eső. Ugye? És mit hallott a férfi? Ő mindig tényekre figyel. Esik az eső? Hát ez jó tesz a búzának. De a nő, ő nem is gondolkozik tényekről, ugye? És hogyan reagál az ő férfi, az ő férjéről? Hát veled nem is lehet veled beszélni semmiről, ugye? Mert ő egy érzelmet közölt. Megint esik az eső. Ez egy érzelem, lehet, hogy szomorú valamire, ugye? De mit hallott a férfi? Hallotta az érzelem, ami van mögötte? Nem, a férfi csak a tényet hallott. És így a férfi és a nők, mi egymás mellett sokszor menjünk, mint egy kínai és egy magyar. Semmi nem értünk egymásról. Sokszor ez történik tündivel és velem, hogy miért mondta azt? Igen, mert én rá vagyok hangolódva a tényekre, és nem az ő érzelmi világra. Tehát, amikor egy férfi és egy nő egy intim kapcsolatban élnek egymással, és nagyon-nagyon különböznek egymástól, a Biblia azt mondja, hogy mi így dicsőítsünk Istent a mi kapcsolatunkkal, amikor egységben élünk. És ez pontosan a bibliai ok, hogy miért nem jó a homoszexuális kapcsolat. Mert az a kapcsolat, az csak egy fél kapcsolat. Az két férfi, vagy két nő, aki egymásra hasonlítanak. És csak képviselnek egy fél Istent. Nem kiegészítenek egymást, hanem hasonlítanak egymásra. Az Isten, csak a két más, a nőkben látunk, és a férfiban látunk. És a Biblia azért áll ellene, mert nem természetes. Az Isten úgy teremtett minket, mind a kettő az ő két más után. És azért nem jó ez a kapcsolat. Tehát, sok a különbség, nagyon nehéz lehet ezeket feldolgozni, de muszáj megbeszélni ezeket, és azért nagyon-nagyon javasolom minden párnak egy jegyes oktatás, hogy ezek a különbséget megbeszélitek. A második pont, és az utolsó pont, mert mondtam, hogy nem is fogunk belemenni a konfliktus kezelésben. A második pont, amikor valaki ismerkedik egy másikkal, a különbséget nagyon jó alaposan kell tudnia, de a másiknak a karakter is. Tehát a karakter az nagyon-nagyon fontos, és mit értünk az alatt a karakter? A karakter az illető hogyan viszonyul egy nehéz helyzethez. Tehát azt nem derül ki egy beszélgetésben. Beszélsz valakivel, az ő karakter nem jön ki. A karakter csak akkor jön ki, amikor egy nehéz próba alatt vagy. Tehát ha igazán akarsz ismerkedni valakivel, a cukráz az egy nagyon jó hely, de ezt nem annyira javaslom, hanem menjetek egy kiránduláson, ugye? Menjetek egy olyan helyre nyáron, amikor rengeteg szúnyog van például, ugye? És nem lehet menekülni, és direkt ne hozzál szúnyogspré, ugye? És majd kiderül, hogy milyen az illető, amikor a szúnyogok csípnek össze-vissza, ugye? Vagy próbálja azt csinálni, hogy mondja, menjünk vezetni, menjünk valahova. Hova akarsz? Nem tudom, csak veled akarok lenni. És direkt vezessél át egész Budapesten egy csúcsforgalomban. És üljél egy dugóban egy órát minimum, és majd kiderül, hogy milyen ez ő karakter. Ugye? Szerintem ilyen próbákat kellene adni a másiknak. Hát az egy kicsit durva, mert ha Tüni ezt csinált velem, akkor biztos, hogy sose házasodom meg. Tehát legyél kegyelmes vele. Vagy üljetek le, és társas játékozatok, ugye? Tud veszíteni? Vagy minden áron ő kell nyerni, ugye? Vagy ha nem nyer, akkor hogy viselkedik, ugye? Mert a társas játék az csak egy kis metafor, vagy allegória, hogy milyen az élet, ugye? Mert az élet tele van nehézségekkel, próbákkal. Tehát fontos, hogy egy kicsit előre látjuk, hogy milyen lesz ez az illető, amikor az élet adja a pofonokat. Tehát a jegyes oktatásban ezek fontos dolgokat. A jegyes oktatásban megkérdezem a házaspár, hogy soroljátok fel néhány különbségek. Vagy soroljátok fel három pozitív tulajdonsága másikra, és három negatív tulajdonsága másikra. És ha nem tudod felsorolni ezek a dolgot, valójában nem ismered a másikat annyira, ugye? Még nem láttad az ő kicsit az ő sötét oldala. És lehet, hogy nem is ismered az ő jó oldalát. De ez nagyon-nagyon fontos. Tehát mire kell figyelnünk? Hagy idézem egy pár karakterbeli dolgokat, jó? Tehát, mit mondanál a másiknak a karakterről? Szorgalmas és kitartó? Az fontos, az nagyon-nagyon fontos, ugye? Mert ha szorgalmas és kitartó, azt jelenti, hogy nehézségekben, és lesznek nehézségben minden egyes házasságon, hogy hűséges lesz, vagy azt mondja, hogy hát elegem van ebből, ez túl nehéz, erre nem számítottam. Senki nem mondta, hogy én nehéz lesz. Tehát szorgalmas és kitartó? Ez nagyon fontos. Ez első helyén tenném. Vagy amikor ugye nehézségek jönnek, lehet, hogy az ön sajnálatban esik, ugye? Jaj nekem, jaj nekünk, ugye? Tehát, a második, azt mondanád róla, hogy türelmes és jóságos? Ez ugyanaz, mint hogy igenis tud szeretni a másik ember. Mert mit mond a Biblia? A szeretet, 1. Korintus 13-ban, a szeretet himnusz, a szeretet az türelmes, és a szeretet az jóságos, ugye? Könnyen lehet dobálni azt a szót, hogy szeret, de türelmes? Jóságos? Türelmes? Nem adja azt, amit az illető érdemelne? Nem adja, türelmes? Vagy jóságos? Adja azt, amit a másik nem érdemel, ugye? Mert a házasságban Isten legfőképpen arra kér, hogy legyünk türelmesek egymással. Mondanád a társadra, hogy ő türelmes és jóságos? Vagy inkább haragszik és ideges? Mert az lenne az ellentét, ugye? Mindig siet valamire. Harmadik, megbízható? Megbízható? Vagy ilyen felelőtlen? Amit ő ígér, az betartja? Az ő igen, az igen, és az ő nem, nem? Megbízható, amit mond? A negyedik, tud nevetni, vagy túl komolyan veszi magát. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye az élet sokszor adja pofonokat, és a humor az nagyon-nagyon sokszor igazi gyógyítást tud hozni. Tehát tud nevetni? Szoktatok nevetni egymással, vagy mindig csak komoly? Ötödik, jellemvonás, ami nagyon fontosnak tartom, rugalmasnak tud lenni? Nyitott új dolgokra? Tud elfogadni másokat? Tud változni? Ugye? A rugalmasság az nagyon-nagyon fontos, mert az élet állandóan változik, és nekünk is nagyon sokszor kell alkalmazkodni új helyzetekre. Határozott és bátor. Határozott és bátor, vagy állandóan görcsöl, fél, és megváltoztatja a véleményét. Lehet, hogy ezt így beteszem. Nem tudom, hogy hova akartam ezt betenni, de lehet, hogy ez ide betenni. Nem, most később beszélek el. Visszatérek el. Nem teszem ide.
Határozott
és bátor. Igen, az elsővel van gondom most, a határozottságommal. Más központú, vagy önző? Mindig magáról gondolkozik? Tud másokat szolgálni? Látod őt másokat szolgálni? A legfontosabb jellemvonás az mi? A hite, ugye? Erős hite van? Tehát ismered az ő hitét? Szoktatok együtt imádkozni? Szoktatok együtt Bibliát olvasni? Ugye? Tehát milyen az ő hitbeli állapot? Tehát a karakter az, amikor hogyan visszanyúl valaki, amikor nem kapja azt, amire nagyon vágyott. Hiszik? Mert nem kapta azt, amire nagyon vágyik? Vagy azt kapta, amire nem vágyott? Ugye? Arra figyeljél, ugye? Amikor mentek valahova, és azt kapta, amire nem vágyott, egy parkolási büntetés például, ugye? Hogyan reagál, amikor egy parkolási büntetés? Vagy nem kapja azt, amire nagyon vágyott, mondjuk egy mozi jegyet? Erről szól az élet. Az élet tele van ilyen kis nehézség próbákkal, és ezek legyenek ilyen kis jellek neked, hogy na, kicsit jobban belelátom az ő lelkében, hogy ő milyen. Ismerd meg az ő baráti köröt. Ez is nagyon rengeteget elárul a másikról, ugye? Állandóan feszültségben van az ő szüleivel, az ő testvéreivel? Állandóan feszültség van az ő barátjaival? Lehet, hogy miatta vannak ezek a feszültségek állandóan az ő életében, ugye? Miért fontos ez? Mert amikor összeházasodtok, egy test lesztek. Egy test lesztek. És az Istennek a célja a te életednek, és a te házasságodnak, hogy ő fog formálni titeket, ugye? És az Isten nagyon radikális dolgokra képes, ugye? Az Isten beleszól az életünkben. Az Isten nem fél attól hozni nehézségek és próbák az életünkben, hogy faragjon a mi karakterünket. Gondold végig! Akarsz faragni? Akarod, hogy az Isten csiszoljon téged is? Vagy az ő karakter miatt? Tehát az Isten fog formálni titeket. Azért döntsd bölcsen, hogy milyen a másiknak a karakter. Mert az Isten fog szólni, beleszólni az életetekben. És nagyon fájdalmas tud lenni, ugye? Tehát ez a megszentelődés útja, és végülis ez a cél a házasságnak. Az Isten kezében a házasság egy eszköz, hogy ő formálja a mi karakterünket. Azt tudom mondani az én életemben, hogy a házasság az, amit az Isten legfőképpen használta az én életemben formálni az én karakteremet, ugye? Szembesülök az én saját bűneimmel. Szembesülök olyan helyzetekkel, amit nem tudok kontrollálni. Nem tudom megoldani. És az Istenekre van szükségünk, hogy az Isten hozza az ő békességet, az ő szeretet vissza a házasságunkban. Tehát a házasság előtt nagyon nyitott legyen a szemed. Vigyázzál a rózsaszínű szemüvegtől. Nagyon nyitott. Legyen egy olyan döntés, én tudom, hogy kihez megyek, férhez, vagy akivel fogok megnősülni. Ismerem a másiknak a karakterét, ismerem a különbségeket. Már voltak konfliktusokat. Ez egy másik kérdés a jegyes oktatásban. Meséljétek el egy konfliktusról, amit tudtátok megoldani. Nem olyan könnyű. Ugye? Hát az próbálom megbeszélni. Igen, hát az egy visszatérő dolog lesz. Ugye? Tehát a házasság előtt nagyon nyitott legyen a szemed. De a házasság után csukd be. Csukd be a szemed. És csak magaddal foglalkozol. Könnyű mondani, mert mindig a másik ő hibás. Csukd be a szemed a házasság után. Tehát eddig beszéltünk a másiknak a jellemvonásra, ugye? És milyen reményünk, hogy fantasztikus a másik, és azért szeretem őt, mert ő ilyen, és fel tudod sorolni a dolgokat. Csak ez még mindig nem az igazi szeretet, ugye? Hanem, amikor gondolkozol, hogy igent mondjak, vagy nem, akkor gondold végig, hogy milyen az ő erőssége, és milyen az ő gyengeségei. Gondold végig, ha de nő vagy, fel tudod nézni erről a férfira? Fel tudod nézni és tisztelni őt? Mert ha nem tudod tisztelni, akkor nem menjél hozzá férhez. De ez nem fontos, a legfontosabb kérdés egy férfinak, ugye? A legfontosabb kérdés az, hogy szereted őt. És tudod azt mondani, hogy őt akarom szolgálni az egész életemmel, ugye? Őt akarom szeretni. Ez a legfontosabb kérdés egy férfinak. Tehát nem az ő szuper jellemvonások miatt férhez menjünk, vagy megnősülünk, hanem az igazi kérdés az, hogy annak ellenére, hogy ő milyen, elveszem őt feleségül, ugye? Tehát a realitás látod? Az ő bűnét látod? Az ő gyengeségét tudod felsorolni? És még mindig azt tudod mondani, annak ellenére, hogy ő milyen, elveszem feleségül. Ez az igazi szeretet, ugye? Ez az agapé szeretet. Ez a feltétel nélküli szeretet. Nem, hogy azért szeretem, mert ő ilyen, ez nem az igazi szeretet, ugye? Tehát egy reális képről van szó. Van egy reális képed a másikra. És pontosan ez a legnehezebb dolog, ugye? Mert sokszor Magyarországon egy fiatal pár ismerkedjenek egymással, és kezdenek járni egymással. És mi történik? Nem az a baj, hogy nem ismernek egymást eléggé, amikor összeházasodnak. A Tünni és én alig ismertünk egymást, amikor összeházasodtunk. Több különböző okok miatt. És igenis sok meglepetés volt a házasságban. Tehát alaposan kell megismerni egymást, de amikor megismerted a másikat, és Magyarországon azt látjuk, hogy vannak párok, akik 5-6-10 évig járnak egymással, ugye? Mert várnak, hogy együtt tudjanak élni, vagy egy lakáshoz jussanak. Nagyon sokáig együtt vannak, nagyon ismerik a másikat, és akkor kétségben esnek, ugye? Mert igen, nagyon ismerem a másikat. Elvegyem feleségül? Probléma ez. Szoktatok találkozni emberekkel, akik most harcolnak az Isten előtt? Annak ellenére, hogy ő milyen, elvegyem őt? Vagy inkább ezek már olyan sok jel volt Istentől, hogy szakítanom kell. És ez egy nagyon fontos kérdés. Gondolkoztam, hogy mit mondanék itt. Minden helyzet más, minden kapcsolat más. De egy dolog, amit majdnem elmondtam az előbb, amikor beszéltem a határozottságról, hogy szerintem, és ha Tündi itt lenne, ő ugyanazt mondna, hogy azt látom sokszor, hogy lányokban, nőkben, milyen férfiakhoz vonzanak legjobban? Azok a férfiak, akik magabiztosok, határozottok, bátrak, ugye? Mert az ő jelenlétében van egy bizonyos biztonságérzetet. Ez a férfi, ő tudja, hogy mit akar. Ugye ez egy nagyon jó érzés egy nőnek, egy lánynak, hogy biztonságban érezhetje magát, ugye? De mi a visszaütője annak? Mi a hátraütőnek egy magabiztos férfinak? Egy kemény fejű valaki. Igen. Annyira tudja, hogy mit akar, hogy nem nyitott, nem rugalmas. Neki mindig igaza van. Ismerjük ilyen fél emberek? Igen, a világ tele van ilyen féle emberekkel, hogy neki mindenben igaza van. És ha de ilyen valakivel jársz, és a házasság előtt vagy, és kiderül, hogy ő mindenben igaza van, akkor azt mondom, hogy ne kössél házasságod azzal a valakivel. Az az egy jellemvonás, amit azt mondom, hogy nem. És nem én mondom, ki érdekel az én véleményem. Isten azt mondja, hogy ő a büszke ember ellenáll. Azért, mert minden házasság gondozásban, amiken részt veszek, én azt mondom, hogy mindig van remény egy házasságnak, hogy lehet egy fordulópont. Nem érdekel, hogy hány konfliktus volt. Mindig, minden nap újat lehet kezdeni. Azok a házaspároknak, akinek mind a ketten látják az ő bűnét. És a büszkeségét tudják félretenni, ugye? És megvallani az ő bűnét, és bocsánatot kérni. Mindig van második esély, mindig van tizedik esély. És azt kell, hogy mondjam, az én házasságomban Tünnivel, mi újra és újra, újra kezdjünk, ugye? Hoppá, ezt nem kellett volna csinálnom, mondanom, és bocsánatot kérek. De azok a házaspároknak, aki az egyik, és csak elég, hogy csak az egyik nem tud bocsánatot kérni, hogy az egyik nem látja a bűnét, akkor nincs kibékülés. Hiába az egyik látja a bűnét, hiába az egyik bocsánatot kér, ha mindig csak ő az egyetlen, aki bocsánatot kér, és a másik, amikor bocsánatot kér, mit fog mondani? Na végre, látjuk, végre beismerted, de voltál hibás. Ugye? Tehát a büszkeség az az egy jellemvonás, amely azt mondja, hogy ugorják ki abból a kapcsolatból. Ha nem ismeri a bűnét, akkor véget vessél annak a kapcsolatnak. De minden más, azt mondom, hogy ne keresünk meg a tökéletes, ugye, mert nincs tökéletes valaki. Tehát végül is egy házasságban, vagy egy nagyon jó kapcsolatban, mert az Isten képmására vagyunk teremtve, és mindannyiunk vágyunk egy intim kapcsolatra, az nem elég, ugye? Az nem elég. Egy intim kapcsolatban szükségünk van Jézus Krisztusra. És azért, mert csak Krisztusban tudunk kezelni a konfliktusokat. Nem fogunk belemenni a mai napon konfliktusokban, tényleg nyáron erről lesz szó, augusztusban erről lesz szó. Számomra a konfliktus kezelés az központi téma. A bibliaiskolában egész nap erről beszéltünk itt egy hét ezelőtt. Tehát nagyon fontos tartom ez az érzelmi központi terápia, vagy mit jelent bűnt vallani és megbocsájtani. Nagyon-nagyon fontos. De ez is csak úgy megy, hogy én kegyelmet kaptam Istentől, ugye? A kibékülés az csak akkor mehet, amikor én kibékültem Istennel. Ugye? Én rendeztem az én bűneimet Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Tehát a fő feltétel az, hogy ha gondolkozol egy pár kapcsolatban, hogy a másik, ő is Krisztusban van. Mert Krisztus nélkül nem fog menni. De senki ne gondoljon, hogy ha ő Krisztusban van, és én is Krisztusban vagyok, akkor boldogok leszünk végig. Mindig csak boldogok leszünk. Ez egy naivitás, ugye? És ez se egy valóság. De azt tudom mondani, hogy Tünnivel, a mi kapcsolatunkban, mi sokkal jobban szeretjük egymást most, mint 15 év ezelőtt. És a mi házasságunkban, ahol rengeteg a különbség, ugye ő felnőtt Gyoma Endrődön, kis falucskában, Békés megyén. Én felnőttem egy nagy városban, Amerikában, St. Louisban. Minden különbség jellemző ránk. De azt kell, hogy mondjam, hogy az az egy dolog, amiben hasonlítjuk egymásban, Jézus Krisztusban, hogy hitből élünk, az elég. Az a ragasztó. Az ő kapcsolat Istennel, Krisztussal, és az én kapcsolat Istennel, ez, amit adja a szeretet a mi szívünkben. Hogy újra és újra tudunk kezdeni, és egymást szeretni. Megbocsátani egymást, és egységben élni egymással. Tehát ez a lényege az egésznek. Tehát a teremtő Isten adott mindannyiunknak egy vágy, hogy lakjunk egy intim kapcsolatban egymással. De ez a vágy, ez kevés. A megváltó Istenre van szükségünk, hogy tudjunk ezt megvalósítani. És erről lesz szó a mai filmben. Fogunk látni egy nagyon aranyos kis film ma este. A zöld kártya, az ő kapcsolatról van szó, és sok mindenben együtt tudunk érteni a rendezővel. De sok mindenben nem tudunk egyet érteni, mert ebben a filmben nem szerepel Jézus Krisztus. És az egy naivitás azt gondolni, hogy egy házaspár tudjanak boldogan élni Krisztus nélkül. Hadd kérdezem, van valakinek kérdése? Igen. Levi, igen. A hit, igen.
És az lenne nekem a kérdésem, hogy az elég meglepő volt, amit mondták, hogy a Jézus ott van, mint ragasztó, akkor minden előadott, hogy ilyesmi szakban példázta lesz, hogy én azért nem így látom, ami nem baj vagy jó jelensége, hogy a két kérdésem van, az egyik az, hogy mind a kettő ember Istent keresik, de itt is vagyunk a teremben, különböző vallásúak, különböző hiszen. Van valami, ami közös, de hogy ez lehet-e gond és akadály két ember között, mert jó pár barátom, hogy ők szemmelek egyet. Mondok egy példát, egyik rekordvátus volt, másik pedig Krista.
Igen.
Ez egyik, a másik pedig az, hogy ne keressük a tökéletest,
se egyház, igen.
Se tökéletes egyház,
igen.
Ugyanakkor meg beérhetem a 50%-os lerágot, vagy félig megrágot hatámmal, be kell írjam, vagy bárhatok is. Van-e ígéret az Istennek, hogy a hozzáillő, az nem 50%-os segítés, hanem az nekem 100%-os. Külsőleg, mint karakterben, mint stílusban, mint lelkiségben, mint mindenhol.
Hozzáillő az nem jelenti tökéletes. Tehát mindenkinek el kell dönteni, és hogy amit látok a másikban, én megnyugszom. Tehát az első kérdésedre, hogy amit mondtam Tündivel, hogy a mi hitünk, hogy ő református, én is református vagyok, de ő egy magyar református egyház, én presbitériánus lelkész vagyok. De amikor azt mondom, hogy a Jézus Krisztusban való hit az a ragasztó, Tündi és én sok-sok-sok mindenben egyetértünk a hitünkben. Tehát nagyon-nagyon nagy egység van a mi hit életünkben. És az, amit elég. Igen, az én apukám és anyukám, az apukám katolikus volt, az anyukám evangélikus. És arra állandóan volt feszültség. Hova viszünk a gyerekeket, másképpen látnak a dolgokat. Ez igen, ez egy negatív, ez egy különbség. És minden különbség az egy feszültség forrás. Tehát azt számolni kell, hogy én azt nem sorolnám be, hogy Krisztusban vannak, de különböző látás van az ő hit életükre. Az egy mínusz lenne olyan értelemben, hogy más az ő, másképpen látják a dolgokat. Az egy nagyon hátrány lenne. Nem. Azt mondom, hogy reálisan kell látni, hogy erről meg kell beszélni. A gyerekek hol fogunk keresztelni, milyen gyülekezetbe fogunk járni. Ez a kérdőív olyan részletesekben, hogy hogyan képzeld el a te életed egy gyülekezetben. Hányszor fogtok járni templomba hetente? Tehát ezek mind meg kell beszélni. Az egyik dolog, hagyj olvasom fel a kérdést a kis csoportnak, hogy például amit csináltam Péter és Rékával, az, hogy milyen elvárásaitok vannak, ugye? Ez nagyon-nagyon fontos egy házasságban. Ez számomra a legfontosabb dolog a gyermekoktatásban, hogy a férfi elmondja, hogy neki milyen elvárásaik vannak, és a lány mondja, hogy milyen elvárások vannak neki. külön-külön. És ezek az elvárások nagyon bennünk van. És a különböző elvárások miatt lesznek a feszültségek és a veszekedések. A nem megbeszéltek elvárások. Ez az a forrás minden veszekedésnek. És minél több elvárást tisztázunk, hogy én igazából én csak egyszer akartam menni gyülekezetbe hetente, vagy egyszer egy hónapon, vagy csak karácsony és húsvét, mit tudom én. Hogy ezeket meg kell beszélni. És amiben tudnak megjegyezni, oké, elfogadom a de elvárása, és ő elfogadja az én elvárásom, vagy kialakítjuk egy közös elvárás, hogy akkor templomba fog menni kétszer egy hetente, most csak mondtam egy példát, akkor az lesz az ő saját kultúra. És a tündivel, mert sok mindenben különböztünk, mindent meg kellett beszélni, és közös területre jutni, és az lett a mi saját kultúrának, ez a fűtő családnak a kultúra. A közös elvárások, amit megbeszéltünk. És ez minden kis családnak másképpen fog kinézni. És akkor az működik majdnem, mint egy alkotmány, hogy mondják. Mi már, és amikor van egy feszültség, akkor erről lehet hivatkozni. Erről ezt megbeszéltünk, ugye? Ez nem az én elvárásom feléd, ezt mi már megjegyeztünk. És ez a közös elvárásunk. Ez a mi családunknak a kis egység. De ez nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát ez meg kell beszélni, ez a különböző egyház, az nagyon nehéz kérdés. De megéri, megéri. Másik kérdés? Okay. Van valakinek egy más kérdés, gondolat? Valakit valamivel nem értett egyet? Nyugodtan, ez egy dinamikus téma. Tessék, Szabolcs? A Biblia iskolában nem tudom, hogy a Biblia iskolában nem túl sokat beszélek erről, inkább a konfliktus kezelésről beszélünk, de lehet, hogy ez a reklám helye, nem gondoltam erről, de most írtam egy könyvet a házasságról, és ez egy sok türelem kellett hozzá, hogy egy évig ül a polcon kész, de mindegy, a lektoráló most fejezte be a munkáját, és az lesz a címe, hogy béküljünk ki. Béküljünk ki. Ugye azok az első szavak egy házaspárnak miután veszekedtek, hogy na, béküljünk ki. És ez a könyv erről szól, és ha valaki gondolkozik azon, hogy szívesen olvasna többet, hogy néz ki egy házasságban, akkor ez remélem, hogy egy-két hónap múlva megjelenik. És a páratlan héten erről fogunk beszélni egész héten. Kérdés a házasságról? Vagy páron? Yes! Levi! Bátor vagy. Tele vagy kérdésekkel. Van egy barátnőd?
Nincsen.
Igen.
Erre egy dolgot tudnám mondani, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy van egy hívő ember, meg van egy ateista, és akkor ez hívő hitetlen. Hogy csak erre vonatkozható, vagy két keresztény életében is.
Nem, azt szerintem az nem biztos, nem ez egy hívő és egy nem keresztény vonatkozik az az ige. Azt nem gondolom, hogy miért gondolnál két keresztény? Hát igen, persze, de én feltételezem, hogy minden kettő tényleg hívő, tényleg keresztény. Inkább valaki keresztény, vagy nem keresztény, nem? Tehát én ezt nem javaslom valakinek, hogy házasodjon össze egy vallásos valakivel, az nem jó. Az egy nagyon veszélyes. Legyen újjászületett valaki. Az nagyon fontos. Erről szólok, amikor ez a ragasztó, ez az igazi egység. A csoportokban hagy adjon nektek egy pár kérdés, ezt mindenkinek mondom, ez csak én, mint ugródeszka. Tehát ez az előadás hogyan érintett titeket? A első kérdés, hogy beszéljetek kicsit magatokról, hogy látod magadat ebben az előadásban, amikor arra beszéltem, hogy ez a generáció inkább óvatos, akkor kicsit beszélj magadról. Hogy látod magadat, amikor pár kapcsolatról van szó. Hogy látod ezt a kultúrát, vagy mi az, amit tapasztaltál ugye gyülekezetekben, hogy a DED gyülekezetben foglalkozik ezzel a témával, vagy 40 évesek vagytok, és még mindig hívnak titeket, hogy ifisek. Tehát milyen segítséget kaptatok az egyháztól? Arra is lehetne beszélni kicsit, hogy sorold fel magadról. Sorold fel magadról egy pár pozitív tulajdonságaidat, és sorold fel egy pár negatív tulajdonságot magadról. Tehát nézzük meg, hogy ki az, aki ismer magát. Jó, tehát mik azok a jellemvonások, amit azt mondja, ez egy pozitív dolog, ez én értelemben, és mik azok a jellemvonások, amit azt mondja, hogy ez egy hátrány nálam. És ha van még ezután idő, akkor beszéltek konfliktusokról, hogy hogyan oldották meg konfliktusokat az életetekben egy kapcsolatban. Tehát fontos erről a témáról beszélni, ugye? Tehát, és akkor beszéltek csak magatokról, hogy mi az, amit érintett titeket az előadásban. Ezek csak ilyen ugródeszkák, én nem akarom irányítani beszélgetést, inkább sokkal fontosabb, hogy ti mondjátok, hogy mi az, amit fontos számotokra.